Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 13. fejezetéből, a szeretet himnuszából olvasom az utolsó verseket. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Kedves testvérek, felrajzolok egy nagy kérdőjelet a gondolkodásunk vásznára. Kimondom ezt a szót, hogy evolúció. Sok vita van felőle, hogy volt, nem volt, így volt, amúgy volt, bizonyos evolúció biztosan volt, meg van. Az evolúció. És az evolúció során nagyon jól tudjuk, az egysejtűektől hosszú-hosszú úton végül is előállt az ember, Homo erectus, Homo sapiens. És ez az ember, ez vallásos ember. Az evolúció során kibontakozott a vallásosság, és itt teszem föl a nagy kérdőjelet. Elképzelhető-e, hogy ez az evolúció, hogy az ember nem egyszerűen csak elkezdett gondolkozni, számolni, cselekedni, alkotni, hanem vallásosság született benne. Ez a kibontakozás, ez az evolúció nagy tévedése volna. Az is lehet. A kérdés tehát ez, az evolúció során kialakultak a vallások, kezdetleges, magasabb szintű, legmagasabb szintű vallások kialakultak, ez az evolúció tévedése, vagy pedig nem. Ha nem tévedése az evolúciónak az, hogy az ember vallásos lett, akkor itt egy sereg kérdés jön ezzel kapcsolatosan. Ma már keresik a génjét az intelligenciának, talán meg fogják találni egyszer a vallásosságnak is a génjét. Mindegy, nyilván van testi beágyazódása a szellemi valóságnak. Tehát elképzelhető, hogy megtalálják a vallásosságnak is a fészkét valahol az agyban, hol fészkel az agy. De hát akkor is a kérdés marad, hogy ez a valóságnak a egészséges fejlődése, hogy az ember egyszer csak vallásos ember lett, vagy pedig az evolúciónak egyik katasztrofális tévedése. Ha az, akkor előbb-utóbb kinövi az ember a vallásosságot. Volt idő, amikor reménykedtek benne, hogy még egy kicsi felvilágosítás és megszűnik a vallás, mert kinövi az ember ezt az evolúciós tévedést. Hát a dolgok rácáfolnak erre a reménységre, mert egy kis közjátéknak tekinthető az ateizmusnak a világ nézete, és ha marad is belőle a következő időkre, igazából túllépett az emberiség ezen, és úgy tűnik az evolúció viszi tovább az embert a vallásosság útján. Ha ez így van, testvérem, akkor azt kell mondani a következő gondolatban, hogy ezek szerint akkor egy egyetemes szellemi hatás alatt van az emberiség. Ha valóban az evolúció során bontakozott ki az emberben a vallásosság, akkor ez nem egy fajtának, egy csoportnak, egy kisebb embercsoportnak a sajátja, hanem ez úgy tűnik az egész emberiségre érvényes. A szellemnek a fénye ráragyog az egész emberiségre. Kisebb, nagyobb mértékben van különbség ezek között kétségtelenül, de akkor az az igazság, hogy az egész emberiség a szellem sugárzásának a fényében van. Van úgy, hogy felragyog valami új világosság, van úgy, hogy kialszik valahol a fény, kigyullad a fény, szóval szabad játéka van a szellemnek az emberiségben, de az nyilvánvaló, hogy nincs kivétel, az egész emberiségre ráragyog a szellemnek a fénye. A szél fúj, ahova akar, itt van a nagy ige erre. Most a következő gondolat az, hogy úgy zajlik a dolog, hogy a szellem néhány emberben különösen magas fényt vet, és akkor jönnek a vallás alapítók. És ezekben különös fénnyel ragyog föl egy-egy rész igazság, a teljesség nincs sehol, mindenütt csak rész igazság van. És itt, amikor ide jutottunk a gondolatmenetünkben, akkor egy szóval meg kell barátkoznunk, egy kicsit nekem is új, a dolog lényege szerint már régen élek ezzel a szóval, de a megfogalmazás most nekem is újszerű. Tudnék az, hogy környezetfüggő a vallás, mindegyik vallás, a kereszténység is. Környezetfüggők a vallások. Ez teszi színessé a dolgot. Na most ez azt jelenti, hogy az abszolút, a fény, a szellem, az igazság relatívvá válik környezettől függően. És ilyen módon egymással szembe kerülnek a vallások. Ez igazából az emberiségnek egyik nagy kérdése, hogy ha így van a dolog, hogy az egy azonos szellem, szellemiség sugárzik az egész emberiségre, és veszik az adást, de környezet függően verbalizálják, szövegedik meg az adást, akkor mi a helyes emberi magatartás? Világos elméletben tudjuk, hogy a relatív fény tekintsük relatívnak, és legyen közös a fény, a világosság. A valóság azonban sajnos sokkal bonyolultabb. A környezet függő vallások a maguk környezet függőségét abszolutizálják, nálunk van a végső igazság, minden más ördögi. És itt sajnos a sok türelmes és türelmetlen vallás között a kereszténység bizony vezet a türelmetlenségben. Tehát ezeket előre kellett bocsátani, hogy eljussunk majd ehhez az igéhez. Mi valljuk azt, hogy Isten szelleme az egész embervilágot átjárja, a kereszténység egy kiváltságos fény özön lett ebben a világban, de azért másutt is ragyog a szellemnek a fénye, és időszerű volna, mint ahogy egyre több hang igényeli, időszerű volna egy egyetemes vallásosság a relatív vonásokat, a környezet függő vonásokat azoknak tekinteni, és keresni, hogy hol van a közös, az egyetemes az emberiségben. Itt vagyunk január 1-én, valami egyetemes, valami nagy üzenetet kell mondani, kellene mondani, és én mondom is, hogy van. Hoztam egyetemes üzenetet, nagy üzenetet ebben az igében, amit felolvastam. Ez méltó január 1-jéhez, egy új év kezdéséhez, méltó az induláshoz, különösen az utolsó mondata, az előző mondatok megvilágítják az emberi helyzetet, töredékes az ismeretünk, minden, amit produkálunk, vallás, profétálás, tudás, minden töredékes, de megmarad e töredékes világban az igazán értékes valóság, és ezt ebben a hármasságban mondja az apostol, hogy hit, remény és szeretet. 1999 indulásánál ezt a régi örök igazságot forrósítsa át most közöttünk a Szentlélek, ez az imádságom, ez a kérésem és a reménységem. Hit, remény, szeretet, nem régi múlt évnek, régi időkben való ez az ige, hanem mostanra és az ezutáni életünkre. A módszerem az a továbbiakban, hogy mindegyik szóhoz mondok valamit, hit, remény, szeretet, valamit hozzáfűzök, és ezzel lesz újszerűvé reménységem szerint emlékezetessé. Ha elfogadjátok ezeket a hozzáadott szavakat, gondolatokat, akkor valóban nem csak egy esztendőre, merem mondani, az egész életünkre elég az az üzenet, ami most itt megszólal. Tegnap este kezdtem már igazán, nem tudom még egyszer elismételni a tegnap estit, de azért talán megértik a testvérei mindnyáján, hogy mik ezek a hozzáadott gondolatok. Hit, remény, szeretet. Most elmondom summázva ezt a hármasságot, a hozzáadott gondolatot. Tegnap este prédikáltam arról, hogy hit nem csak hiedelem. Hit, remény, szeretet. Hit, igen, de nem csak hiedelem, hanem a hiedelemen túl maga az élő hit, a közvetlen kapcsolódás Isten. Kicsit majd talán megmagyarázom még egyszer a tegnap esti gondolatot. Tehát hit, remény, szeretet, hit, de nem csak hit, nem csak hiedelem, magunk által megfogalmazott hiedelemrendszer, hanem élő kapcsolódás Istenhez. Hit, nem csak hiedelem. Reménykedés, és nem csak reménységek, ez a második rész. Reménység, reménykedés, ezt is egy kicsit igyekszem megmagyarázni. Reménykedés, a reménység folyamata, reménykedés, és nem csak fix reménységeknek a sorozata. Ez a második. A harmadikat alig ha kell magyarázni. Agapé, és nem csak filia. Isteni szeretet, és nem egyszerűen csak emberi szeretet. Tehát hit nem csak hiedelmek, hanem élő, személyes hit, reménység folyamata, nem pedig fix reményeknek a felsorolása, Isten elé vitele, és agapé, isteni szeretet, nem csak az, ami az emberi szívből kiterik. Alig ha kell bizonyítani, ez a három igazában egy. Az egy valóságnak három megjelenése, három megfogalmazása, különösen az, hogy hit és reménység, ezek ikertestvérek egymással, ez is majd ki fog tűnni egy igéből, a hit és a reménység ikertestvérek, a hit és szeretet modellje, szokott így hangozni, hogy a gyökér és a gyümölcs, jó és mégse egészen jó ez a modell, jobb az, hogy a vezeték és az áram. Ez a szerintem a jobb fajta modell. A hit és a szeretetnek a modellje az, hogy a vezeték, amin át érkezik az áram. A hit az a vezeték, amin át érkezik az agapé, az isteni szeretet. Na most két igét fogok a továbbiakban magyarázni, ami ezt a háromságot, ezt a kibővített háromságot közelebbről értelmezi. Az egyik a zsidókhoz írt levél 11. része, ez a híres meghatározása hitről. Olvasom, ahogyan ebben a Bibliában olvasható. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Íme itt van a ikertestvér, a hit és a reménység. A hitet úgy magyarázza, hogy reménység. Tehát itt már kiderült a kettőnek a ikertestvérisége. Tehát még egyszer a magyar szöveg. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nagyon szép fogalmazás, de meggyőződésem szerint még pontosabban igaz, hogy merészen fogalmazott Csia Lajos, aki lefordította az egész új szövetséget, és kiírtam, ahogy ő fordítja ezt a verset. Ezt is érdemes kétszer-háromszor meghallgatni, mert rendkívül tanulságos. Tehát a Csia Lajos fordítás így mondja, a hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Nagyon merész fordítás. Még egyszer vagy kétszer érdemes elolvasni, tehát A hit a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása. Amit remélek, az van. Nem én produkálom, vagy nem menet közben produkálja majd az Isten az én imádságomra. Úgy reménykedem, hogy az már megvan. Tehát a hit a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és még szenzációsabb a második része, a hit a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Tehát a hitben nem egyszerűen csak produkálunk valamit kifelé, hanem magunkat győzzük meg arról, hogy miről van szó. Tehát gondolkozunk csak, hogy hogy is működik a reménység című valami az emberek életében, vallásos emberek életében. Általában így működik két ütemben. Egyik ütem az, hogy a Bibliából kiolvasok valamit, ígéreteket, ezeket összerakom. Azt mondom, na ez az én reménységem, első ütem. A második ütem az, hogy elkezdek számolni, hogy ez körülbelül mikor fog megvalósulni. Tehát az ígéreteket sorba rakom, és aztán számolok, hogy ez most vagy mikor lesz. Ez zajlik itt az utcáinkban, meg a nagyvilágban. Vannak, akik ráálltak a reménységre, és azt mondják, hogy íme, hát teljesen világos jelenések könyve, Dániel könyve világosan mutatja, hogy mi következik, sorba rakják azokat, és aztán számolnak, mennyi van még hátra. Általában az eredmény az, hogy nem sok. Most aztán igazán nem sok. Most aztán igazán jön talán a 2000. év, vagy még előbb, vagy kicsit utána. De mindenesetre hamarosan lesz. Ez a reménységnek a vallásos játéka. Egy kicsit játék ez bizony. Tehát ígéreteket kigyűjtök, kiszámítom mikor, és Isten elé tárom, Uram, értem, most már várván várom a felséges Urat. Na most, testvéreim, erre a modellre egy tragikus példa a zsidóságnak az esete. A zsidóságnak a messiás váradalma. Mert ezt csinálták pontosan a Jézus korabeli zsidók. Kezükbe volt már lényegileg az egész Ótestamentum, lehetett benne, majdnem azt mondom, bocsánat, szóval vadászni, hogy hol vannak ígéretek. Az ígéreteket lehet kigyűjteni, összegyűjteni, és aztán már csak várjuk, mikor. És ebben a szép biblikus munkába buktak el nyomorúságosan, mert az igazság az, hogy ténylegesen sok ígéret van az Ószövetségben messiásról. Az ígéretek többsége erőszakos messiásról szól. Néhány ige van, amelyik a vértanú messiásról szól. Ez a vértanú gondat nem tetszett a zsidó népnek, a győzelmes, az agresszív gondot, az tetszett. Tehát kigyűjtötték az agresszív ígéreteket, azt mondták, ez a messiás, ha majd ez jön, azt elhisszük. Itt könnyű rátapintani az ilyen reménykedésnek a pszichológiájára. Tulajdonképpen az ego tündöklése, ez az eszkatológia. Az ego, a vallásos ego, az én tündöklése ez. Lehetett választani agresszív messiás, szelíd messiás, az ego egyért azt mondta, hogy hát persze az agresszív, az az igazi. És tessék, nem szűnt meg azóta se ez a reménységnek ez a mechanizmusa, az ego diktálja. És most már az új szövetség is a rendelkezésünkre, az egész Ószövetség, most még többet kigyűjthetünk a Bibliából, gyűjthetünk képeket, reménységeket, hogy ha jön, az így lesz. És kell-e magyarázni, hogy az erőszakos Krisztus jön az egóból, a reménységeknek a reménysége. Az, hogy hát sokkal tűr az Isten, de azért számon tart mindent, és majd, ha jön Krisztus, lészen eljövendő ítélni eleveneket, holtakat. Az egónak a reménység mechanizmusa dolgozik ezekben egyértelműen az én hitem szerint. Vagy én is nagyot tévedek, mint az egész evolúció. De nem gondolom, hogy tévedek, mert az Isten szelleme azért mégiscsak jelt adott, hogy milyen minősége van néki. Milyen minősége az Isten szellemének. Az eddigiekben milyen minősége volt az igazán Isten szellemének. És akkor miért lenne más ezután, mikor tegnap és ma is örökké ugyanaz? Tehát itt vagyunk testvérek a reménységnél, és ezért mondottam azt, hogy tehát ahogy a hit, az legyen hit, és nem a hiedelmeknek a lecsapódása csupán, legyenek és lesznek is hiedelmeink, mindig lesznek, mert mindig megfogalmazzuk valahogy a hitet, de a döntő dolog az eleven élő hit, és a hiedelmek másodosztályúak, a megfogalmazás másodosztályú. A reménységnél is ez az igazság, hogy meg kell tanulni reménykedni, nyitott szívvel az egónkat minél inkább hátraszorítani, kikapcsolni, meg kell tanulni reménykedni, és a megfogalmazott reménységeinket föllazítani. Tudnék, a reménység lehet az én szívemnek a teljesítménye, ez az általános gyakorlat, de most mondok valami nehezet, ami nekem is fogalmazásban is még szinte nehézkes, mert valami újszerű gondolat. Tudnék, lehet úgy reménykedni, hogy reménykedem abban, hogy bepillantok az Isten gondolataiba. Nem a Bibliából kiveszek valamit, és megfogalmazom, hogy na, ez az Isten gondolata. Azt mondom, hogy tévedtek a proféták is, tévedtek az apostolok is, úgy tűnik, mert hiszen mondtak valamit, és nem valósult meg. Tehát nem az apostoloknak, profétáknak a reménység magtartalmát, fogalmazványait kell az Isten elé tárni. Ezekkel szembe kell megtanulni reménykedni, tehát a reménység, mint folyamat, időszerű, megtanulni reménykedni, úgyhogy föladom ezeket a reménység modelleket, és azt mondom, hogy Istenem, olyan jó lenne belelátni, hogy mi van nálad készen, mert már készen van az Istennél. Készen van az Istennél a beteljesedés, és a reménység igazán biblikusan azt jelenteni, hogy kihátrálok az én reménység gyűjteményemből, és azt mondom, hogy Istenem, hiszek benned, bízom benned, reménykedem, tehát itt van a hit és a reménységnek a testvérsége. Hiszek benned, hogy te Isten vagy, olyan Isten vagy, ami ennek Krisztusban mutattad meg magadat. Tehát reménykedni reménységek ellenére. Mint ahogy meg kellett Ábrahámnak is valami ilyesmit tanulni. A tünetek, a jelek nem bizonyítják a reménységeknek a gyors, közeli megvalósulását. De lehet reménykedni, beleállni ebben a folyamatban, Isten, nálad készen van. Olyan jó lenne valamit megérteni abból, ami te nálad már készen van. Tehát hinni hiedelmektől szabadultan az Istenben, reménykedni a reménységeinktől szabadultan abban, hogy Isten tudja, nála készen van és megvalósítja. És hát a harmadik a szeretet, ehhez nem sok magyarázat kell, hogy más az agapé és más a filia. Nagyon sokat ér a filia, nem szabad lebecsülni. Nagyon drága ajándék a filia, az emberi szeretet, az a szeretet, ami belőlünk kiterik. De azért ez csak más, mint ami az Isten szeretete. A másik igét olvasom, amit följegyeztem erre az órára. A Római Levél 5. fejezetében van ez a nagyszerű igét, megint a reménység és a szeretet kapcsolódik. A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. A reménység nem szégyenít meg. Most pláne, ha úgy értjük a reménységet, ahogy az imént magyaráztam, az a reménység, hogy bepillantunk az Isten szívébe, gondolatába, és ott szeretetet látunk. Csak szeretetet. Az Isten szívében szeretet van. Bepillantunk az Isten szeretetébe, ez a reménység, vagy ez a szeretet, ez győzni fog. Ezért lesz az utolsó szó. Hát nem szégyenít meg. Nem szégyenít meg, mert már jelei vannak annak, hogy így zajlik majd a világtörténet, így fejeződik be a világtörténet. Mert azt mondja, a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. megjelent most egy csodálatos, hatalmas könyv, majd bemutatom egyszer a gyülekezetnek. Abban a könyvben kiemelték a szerzők, egy csodálatos szerzője van, kiemelte ezt az igét, és azt mondja, hogy pontosan kellene fordítani a Bibliát, ezt a verset is, mert más az, hogy ban-ben, és más az, hogy ba-be. Ez a fordítás úgy fordítja, hogy kiáradt a szívünkbe. Tehát nem ban-ben, hanem ba-be. Eisz, bele. Az Isten szeretete beleáradt a szívünkbe. Ez így van a magyar fordításban, de ez a hatalmas nagy könyv, ami most megjelent, ez kiemeli ezt az igét, azt mondja, hogy nem így van, hanem ban-ben. Isten szeretete szétáradt a szívünkben, mondja, most nem részletezem, de teljesen egyetértek vele. Az Isten szeretete szétáradt ezen a világon, egyebek közt a szívünkben is, és ha örömmel veszük azt, hogy minket is be akar vonni Isten az ő szeretet áramlásába, akkor a szívünk az a hely, ahol szétáramlik az Isten szerete, megtelik a szív, túlcsordul a szív, és lesz belőle agapé. Ez az, ami több, mint a filia. Agapé. Kevesen vagyunk, megengednek a testvérek egy amerikai evangelistához méltó gesztust. Kaptam a karácsonyra ajándékot, elhoztam, megmutatom a testvéreknek, hogy mire jó, milyen szenzációs a forma tervezett alkotás, íme a filia, a szenzációs egy ilyen kis zseblámpa. Nagyon hasznos és nagyszerű dolog. Ha nem volna semmi fény, ez aranyat érne. De így is aranyat ér, ha nem megyek a pincébe, vagy valahol keresem a lépcsőház, vagy a második emet negyes szám, hol is van. Szenzációs egy ilyen lámpa. A filia. Nagyszerű dolog a filia. Csak hát ebből nem lehetne megélni. De ugyanaz van ebben, mint itt fönt. Meg még följebb. Agapé és filia. És azt mondja az ige, hogy a szívünkben szétárad. Nem egyszerűen csak egy zárt szívbe erőszakkal befolyik, betör az Isten szeretete, így szokták az evangelisták mondani, a te kemény, hideg, hitetlen szívedbe betör Isten szeretete. Nem, benne van. Benne van. Engedd, hogy az Isten szeretete még teljesebb legyen, még jobban beáradjon. És túláradjon rajtad. Tehát szeretet nem csak filia, hanem agapé. Tessék, hogyha ezt a hármasságot elviszitek állítani, egy életre valót kaptatok ma este. Hit, de nem csak hiszékenység vagy hiedelem. Hit úgy, ahogy az Istenhez való kötődés valósága lüktet az eleven hitbe. Hit nem csak hiedelem. Reménykedés az Istenben, nem csak a meglévő reménységnek a oda erőszakolása. Isten, érem, ezt valósítsd meg. Jöjj már Krisztus, és lássuk azt a véres eljövetelt. Reménykedés a reménységek mögül kihátrálva. És isteni szeretet, miközben nagyon hálásak vagyunk mindenfajta emberi szeretetért is. És ami rajtunk áll, gyakoroljuk csak az emberi szeretetet, a filiát, azzal az imádság, hogy Uram, ezt köszönöm, ez van, ezt csinálom, de ez kevés. Add hozzá te agapédat, a szívemben áradjon szét, jobban az isteni szeretet. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.